Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai témánk a legfönségesebb, akiről szeretnénk szólni minden korlátunk ellenére, ezzel a reménységgel, hogy Jézus által, akit megismerünk, arról tudunk értelmes szavakat formálni, tudunk róla beszélni, segít minket az írás, az egyház tanítása, legfőképpen pedig Isten szent lelke, hiszen a lélekben ismerjük meg őt napról napra egyre jobban, még a teljességre nem jutunk. Két fő kérdésköré szeretnénk ma csoportosítani a gondolkodásunkat, a szavakat, amelyeket kimondunk, megfogalmazunk. Az egyik kérdés így hangzik, hogy ki az Isten, a másik pedig, hogy milyen az Isten. Ki az Isten, akiről azt mondjuk, hogy a világ teremtő ura és a mi mennyei atyánk? És milyen az az Isten, akiről azt állítjuk, hogy egészen más, mint a világ? Együttlétünk kezdetén talán furcsán fog hangzani, de mégis azt szeretném kérni, hogy éljük meg az imádság közösségét. Én az Úr imádságának első szavait kimondom, és aki szeretné, az folytassa magában az imádságot, a mi atyánkot, és gondoljunk arra, hogy tizen, százan, pár ezren, akik hallgatjuk ezt, akik együtt vagyunk most a rádió mellett, együtt imádkozunk ahhoz az Istenhez, akit Jézus által ismerünk meg. Együtt imádkozhatunk a lélek erejében. Őről szeretném ma gondolkodni, ő áldjon meg minket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Folytassuk tehát majd magunkban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Máté 6. fejezetében így folytatódik az Úr imádsága, amit Jézus tanít nekünk. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Az imént tehát, ha csatlakoztunk ez a közös imádsághoz, csöndben magunkban mondtuk ki a szavakat, amely mégis lelkünket az örök Isten felé emelte. Itt Jézus által úgy szólítunk, hogy Abba, vagyis Atyánk, Teremtő Istenünk, mennyei Atyánk. Őről gondolkodunk ma. Világ Teremtő Ura és ő a mi mennyei Atyánk is. Azt mondjuk, hogy szellemünk szüntelenül kutat a titok után, amely ott rejtőzik mindenben. Annyit meg tudunk állapítani róla, hogyha gondolkodunk, hogy ez a titok az a személyes Isten. A vallásos emberek már azt kérdezik, amit Mózes kérdezett az égő csipkebokor előtt, hogy ki vagy te, Uram? És milyen csodálatos, hogy azt mondjuk, Isten válaszol nekünk. Mennyire fontos, hogy kimondjuk a kérdést. Uram, szeretnélek megismerni, mutasd meg nekem magadat. Kérlek, tárd föl előttem, amennyire csak be tudom fogadni a te titkodat, és válaszolj nekünk. Ki vagy te, Uram? Anya Szent Egyházunk azt tanítja, a Szent Katolikus és Apostoli Római Egyház hiszi és vallja, hogy az egyetlen élő és igaz Isten van, aki az ég és a föld teremtő ura. Tanítja azt is, hogy az egyedül igaz Isten jóságával és mindenható erejével létesítette a semmiből mindkét teremtményt, a szellemit és a testit, az angyalit és az evilágit, azután az emberi teremtményt, amely szellemből és testből áll. A tridenti zsinat tanítja megigazulás kegyelméről, idézet, átment az első Ádám szülötteinek állapotából a kegyelem, Isten fogadott fiának állapotába a második Ádám, az üdvözítő Jézus Krisztus által. Az első kérdésünk így hangzik, mit jelent az, hogy Isten a világ ura? Isten legfőbb uralma azt jelenti, hogy minden az ő akaratát szolgálja. Látjuk, hogy milyen csodálatos rend van a világ mindenségben, hogy szilárd törvényekhez igazodik minden, az élettelen dolgok, a növények és az állatok világa. Kivételes helyzetük van az embereknek és az angyaloknak. Szellemünk szabad akarattal rendelkezik, legalábbis bizonyos tekintetben. És ezt azért kaptuk, hogy önként szeretetből szolgálhassuk az Urat, és így munkatársai, sőt gyermekei lehessünk miáltal, saját életében részesedhetünk. És arra is van lehetőségünk, hogy engedetlenek legyünk. De hogyha meg is tesszük ezt, az ő célja, akarata titokzatos módon akkor is hiánytalanul megvalósul. Következő kérdés furcsán hangzik, de mégis mondjuk ki, hogy legyen válaszunk rá, és haladhassunk tovább, hogy hány Isten van? És amikor azt mondjuk, hogy csak egy Isten van, és több nem is lehetséges, akkor ez az állításunk az alap, a kiinduló pont. Azt mondjuk, hogy Isten a legfőbb lény, aki mindenek felett áll. Ilyen lény pedig nyilvánvalóan csak egyetlen valaki lehet. Isten tehát csak egy van. Ezt már a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy az egyetlen Istenben három személy van, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Isten. A Teremtő, a Megváltó és a Megszentelő. A három személy nem három Isten, hanem az egyetlen istenséget három személy birtokolja. A személyek háromsága nem osztja meg az istenséget, hanem éppen annak tökéletes egységét jelenti. Nem értjük ugyan, hogy miképpen lehetséges ez, de világossá lesz majd, hogyha Istent színről színre látjuk. A következő kérdésünk, honnan ered a sok Isten hit, a politeizmus? Hogyan lehetséges, hogyha az előbb mondjuk egy Isten van, akkor hogyan alakulhatott ki a sok Isten hit képzete? Azt válaszoljuk erre, hogy a rosszra hajló emberi természet keres magának bálványokat, képzelt, fiktív isteneket. Látjuk az embert, amint az eredeti bűn elhomályosította az értelmét, látjuk az embert, akinek akarata rosszra hajlóvá vált. Nehezen tudjuk felfogni a magasabb rendű dolgokat, amelyek különböznek a hétköznapi tapasztalatoktól. Isten pedig szent valóság, tapasztalat feletti és világ feletti lény. Bár ezt csalatkozhatatlanul felismerjük róla, tiszta fogalmát mégis nehezen tudjuk kialakítani és megőrizni. Könnyen lesüllyedünk a teremtett dolgok világába, ha azokhoz hasonlóan képzeljük el az Istent is. Már csak azért is megtesszük ezt szívesen, hogy ezáltal mint egy hatalmunkba keríthessük őt, mint saját találmányunkat. Az igaz Isten tiszteletének pótlékáról van tehát szó a bálványok imádásában. Az ókori pogány népek leggyakrabban az égitesteket, a megcsodált kozmikus jelenségeket istenítették, de az élettelen dolgoktól az állatokig mindenféle teremtményt megtalálunk az úgynevezett istenek panteonjában. Kulturáltabb fokon, amelyen már önmagára is reflektál az ember, természetszerűen önmagában fedezi fel az isteni valóságot. Gyakorivá válik az emberimádat. Azt azonban mindig sejtették és sejtik most is a pogányok, hogy az igazi Isten más, hogy ő felette áll a sokféle bálványisteneknek.
Thank you.
mai témánk tehát, hogy ki az Isten, és milyen az Isten. Kérdéseink pedig, amelyekkel eddig foglalkoztunk, így hangzottak. Mit jelent az, hogy Isten az egész világ ura, hogy hány Isten van, és hogy honnan ered a sok Isten hit, a politeizmus? Következő kérdésünk így hangzik, hogy személyes valóság-e az Isten? Azt válaszoljuk erre, hogy Isten tökéletes, teljes személyiség. A teremtett világban a legtökéletesebb létező, a személyes létező, akinek értelme és szabad akarata van. A személyiség önállóság, a szabadsága teszi az angyalokat és az embert az anyagi világ viszonylagos urává. A legfőbb lény, az Isten nem lehet alacsonyabb rendű az embernél, illetve a személyes valóságnál. Isten is legalább személy, nem csupán energia, amely mindig valaminek az energiája. Törvényszerűségnek sem nevezhetjük, mert a törvény is valaminek a törvénye. Mivel a személyiség, mint a szabadság hordozója végtelenül tökéletes lehet, ezért éppen ez az, ami Istenről a legsajátosabb módon állítható, sőt, amit állítanunk is kell szükségszerűen. És tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy Isten nem is egy, hanem három személy, melynek felfogható értelme éppen a személyiség abszolút tökéletessége. És ebből következzen a következő kérdésünk, hogy mi az Istenség lényege? Isten lényege, legsajátosabb tulajdonsága maga a létezés. Hogy a teremtett dolgok nem szükségszerűen léteznek. Nélkülük el lehet gondolni a létet. Lényegük a létezésnek csupán egy lehetséges módja. Isten viszont szükségszerűen létezik, nélkül a lét el nem gondolható. Az az ő lényege, hogy létezik. És ez különbözteti meg mindentől, ez teszi őt Istenné. Értelmünk önmaga fényében is belátja ezt az igazságot, de Isten ki is nyilatkoztatta, hogy orvosolja általa értelmünk homályát. A kivonulás könyvében ezt olvassuk, amikor Mózesnek megjelent az égő csipkebokor lángjaiban, akkor így nevezte önmagát, én vagyok az, aki van. Döbbenetes ez a mondat. Amikor azt mondjuk, hogy én vagyok, akkor azt mondom, hogy létből részesedem. Vagyok. Létezem, de nem én magam vagyok a lét. Itt viszont Mózes könyvében Isten azt mondja önmagáról, én vagyok az, aki van. Mint egy ezt is mondhatná, én magam vagyok a lét. Ez Istenség legfontosabb lényegi tulajdonsága, tehát legsajátosabb tulajdonsága a létezés. El ne felejtsünk a mai napon hálát adni azért, hogy vagyunk, hogy lehetünk, hogy Isten ajándékaképpen és kegyelmében létezünk. És kérjük az ő kegyelmét, hogy a létünk ne legyen hiába való, vezessen a teljességre, amikor az örök Isten szeretetébe hazaérkezünk, és amikor elnyerjük a lét teljességét, benne az üdvösséget. Elérkeztünk a következő kérdésünkhöz, a ki az Isten kérdés után, hogy milyen az Isten. Vajon mit állíthatunk erről, mit válaszolhatunk erre a kérdésre? A legalapvetőbb és a legelső válaszunk az legjobb, ha így hangzik, hogy Isten egészen más, mint a világ. Semmi sem nyilvánvalóbb igazság, mint az, hogy kell legyen valami, ami más, mint a világ. Az embernek mégis az a legnagyobb kísértése, hogy Istent önmagához vagy más teremményhez hasonlítsa. Ugyanis nem tudjuk elképzelni, de még elgondolni sem, hogy milyen az Isten. Azt mondjuk, hogy megközelíthetetlen világosságban lakik, akit senki nem látott és láthat a Földön. Pedig ő maga a világosság. De a mi szemünk és értelmünk is gyenge hozzá. Csak annyit ismerhetünk meg belőle, amennyit ő maga megmutatott, és amit megmutat. Egyházunk azt tanítja, a Szent Katolikus Apostoli és Római Egyház hiszi és vallja, hogy Isten valóságban és lényegében különböző a világtól. Mindenek felett áll, ami csak rajta kívül van, vagy elgondolható, kimondhatatlanul fönséges. Szentírás pedig szólaljon meg, illetve a Zsoltáros, 113. Zsoltár azt mondja, magasztaljátok ti szolgái az Úrnak, magasztaljátok az Úr nevét, Az Úr neve áldott, most és mindörökké. Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsék az Úr nevét. Fönséges az Úr minden nép fölött, dicsősége felülmúlja az egeket. Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, aki a magasságban trónol, aki letekint az égre és a földre. A gyengét fölemeli a porból, a nyomorultat fölsegíti a megvetettségéből. Előkelők közt ad neki helyet, népének legjobbjai között. Maradjuk a Szentírásnál. A második törvénykönyv, Mózesi könyv a 4. fejezetében ezt mondja, illetve az isteni törvényt mondja. Ne vetemedjetek hát arra, hogy Isten szobrot csináljatok magatoknak, férfi vagy nő alakjában, valamelyik szárazföldi állatnak az alakjában, az égen röpködő egyik vagy másik madárnak az alakjában, valamelyik földön kúszó, csúszó mászónak az alakjában, vagy a föld alatt a vízben élő halak közül valamelyiknek az alakjában. S ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az egész égi sereget, ne essél kísértésbe, ne borulj le, és ne imád azt, amit az Úr, a te Istened minden népnek adott az ég alatt. Ezen a ponton választok még egy szentírási szakaszt, amelyet jól ismerünk, gyakran és szívesen idézünk, amely fönséges, és amely kell, hogy most is elhangozzék. János evangéliumának első szavai. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Fölépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tenni a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte fel a világ. A tulajdonába jött, de ővé nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Az ige jelent meg közöttünk. Az örök Isten nekünk ajándékozta a őt, aki testet öltött, a mi üdvösségünkre, a mi szabadításunkra. Jézus Krisztus ő, és általa ismerjük meg az Atyát. Mindazok, amit olvastunk, amit hallottunk, a Zsoltáros szavát, az isteni törvényt az Ószövetségben általa értjük meg igazán, és tőle kérjük ahhoz a lelkületet, hogy ezt meg is valósítsuk. Ne bálványokat imádjunk, hanem az egyetlen örök Istent keressük, és találjuk meg. Fedezzük fel a világban, tiszta viszont szeretetünkkel hódoljunk előtte. Első kérdésünk így hangzik ebben a témakörünkben, milyen az Isten, miben különbözik Isten a teremtett világtól. Elsősorban azt kell, hogy válaszoljuk, hogy Isten nem kell teremteni, nem kell fenntartani és kormányozni, mint a világot. Számtalan formája van a teremtményeknek, sokféleképpen különböznek egymástól. Abban azonban megegyeznek, hogy létre kellett hozni azokat, fenn kell tartani és kormányozni. Isten pedig éppen ebben különbözik mindentől. Elsősorban, hogy őt nem kell teremteni, fenntartani és kormányozni, mert lényege szerint örökké való. A folytatásban hadd kezdjük Sík Sándor Hiszek című verséből való idézettel. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, és akiben mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok. Akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam. Aki mozdítja minden mozdulásom, s jóban, rosszban, boldogan imádom, intéző édes mély akaratát. Hiszek Istenben, hiszem az Atyát. Istenről gondolkodunk a mai napon, és a folytatásban szeretnénk a következő kérdést föltenni, amely úgy hangzik, hogy hogyan ábrázoljuk Istent. Jelképes ábrázolásra gondolhatunk. Az ábra nem mutatja, hogy milyen az Isten a valóságban, csak emlékeztetni akar rá. És éppen ezért az Istent ábrázoló képek, azok jelek, amelyek csak valamilyen tulajdonságát akarják jelképesen kifejezni. Olyan valamit, amit csak őt juttathatja az eszünkbe. Igen, gyakran ábrázoljuk öreg emberként, aki a földgolyót tartja a kezében, és megáldja azt. Ez csak Istenre emlékeztethet minket, mert senki más nem képes a földet kezében tartani, csak ő. Áldása pedig atyai szeretetét jelzi. Ábrázoljuk őt háromszöggel is, benne egy szemmel. A háromszög a három személyű egy Istent, a szem pedig a minden tudást jelzi, illetve jelképezi. Az Ószövetségben a választott népnek tilos volt Istenről képet vagy szobrot alkotni, nehogy a primitív nép a pogányok példáját követve azt higgye, hogy Isten valóban olyan, sőt, még talán azonosítsa is a képet, illetve a szobrot vele, és így bálványimádásba essék. Következő kérdésünk így hangzik, mi hasonló a világon leginkább Istenhez? És akkor megérkezzünk egy kicsit. Magunkhoz, aki azzal kezdtük, elimádkozhattuk, nem csak kimondtuk a szavakat magunkban, kifelé csönd hallatszott, nem hallatszott zaj, szó, beszéd, hanem bensőnkben együtt, egy lelki közösséget alkotva együtt imádkozhattunk. Mi, az emberek, azt válaszolhatjuk erre, hogy a leginkább Istenhez az ember lelke áll. Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. A teremtés történetében olvassuk Isten szándékát. Így hangzik az idézet, alkossunk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. És testét a már meglévő anyagból alkotta, és halhatatlan lelket teremtett bele. A lélek és a test egyetlen személyes lényt, embert alkot. Az Istenhez való hasonlóság sokféleképpen megnyilvánul az ember életében. Például, amint Isten értelmes lény, nekünk is van értelmünk, amely mindent meg akar ismerni. Isten akarata teljesen szabad, mindent megtehet, amit akar. És nekünk is van szabad akaratunk, bár ez nem mindenható. Azt állítjuk, hogy Isten örökkévaló, mindig volt és mindig lesz. És a mi lelkünk is halhatatlan, mindig lesz, de nem volt mindig. Azt állítjuk, hogy Isten mindenhol jelen van. Mi nem vagyunk ugyan mindenhol jelen fizikailag, de gondolatunk bárhová elhatol, és törekszünk is eljutni mindenhová. Mondjuk azt is, hogy Isten teremtő, semmiből teremtette a világot, puszta akaratával. Hát mi nem teremthetünk semmiből, de valamiből alkothatunk dolgokat. Lássuk a kultúra csodálatos termékeit. Milyen szép dolog megértetni a gyermekkel, hogy mi nem tudunk létrehozni semmit, mégis a teremtett világban ezek az úgynevezett anyagok, ezek a dolgok kínálkoznak nekünk, hogy megformáljuk őket javunkra, használatunkra, a mi segítségünkre. Készítünk, csinálunk valamit. Ebben az alkotó műben valahogy részt vehetünk. Az alkotás szót éppen ezért nem a legjobb használni. Az ember készít és megformál valamit, és megmutatja csodálatos tehetségét, és azt az adottságát, amelyet Istentől kapott. Azt is mondjuk, hogy Isten gondviselő, hogy célját kitűzi és megvalósítja. És nekünk is vannak céljaink, amelyek megvalósítására törekszünk. Gondot kell viselnünk önmagunkra és másokra. Felelősek vagyunk magunkért és a másikért. Az utolsó előtti kérdésünk így hangozzék, hogy mit érnek emberi fogalmaink Istenről. Azt mondjuk, hogy Istenről elalkotott fogalmaink nem csupán elképzelések, hanem valódi, igazi ismeretek. Gondolhatnánk, hogyha Isten egészen más, mint a teremtmények, akkor nekünk semmiféle valódi ismeretünk nem lehet Istenről. Semmi közünk hozzá, nem is kell vele foglalkoznunk. Így vélekednek a deisták, a teológiai agnosztikusok és a nihilisták. Velük szemben azonban mi azt állítjuk, hogy Istenről alkotott helyes fogalmaink valódi ismeretek. Ő valóban egy, szent, tökéletes, mindenható és hasonló jelzőket is mondhatunk még. És e tulajdonságok ugyanis éppen Isten más voltát fejezik ki. A teremtett világban nincs ilyen létező. Olyan fogalmak ezek, amely korlátlan tökéletességet fejeznek ki. A kinyilatkoztatott ismeretek hasonlóképpen valódiak, amelyek semmiféle korlátozottságot nem tartalmaznak Istenre vonatkozólag. Például ilyen a Szent Háromság titka. Az utolsó kérdésünk tehát így hangzik, hogy mit nevezünk misztériumnak. Eddigi kérdéseink Isten mienségére vonatkozóan ilyen ezek voltak, miben különbözik Isten a teremtett világtól, és azt mondtuk, hogy Isten nem kell teremteni, fenntartani, kormányozni, mint a világot. Mondtuk, hogy Isten csak jelképesen ábrázolhatjuk, hogy hasonló leginkább ebben a világban Istenhez az emberi lélek, amely a legközelebb áll hozzá. És az ezelőtti kérdésünk az volt, hogy Istenről alkotott fogalmaink mit érnek, hát a mi fogalmaink nem csupán elképzelések, hanem valódi, igazi ismeretek. És akkor szembesülünk ezzel a csodálatos kifejezéssel, ezzel a szóval, hogy misztérium. Elfátyolozott valóság, szent titok, amely mégis milyen csodálatos föltárul előttünk. A misztérium Isten szentségének megnyilvánulása. A misztérium kifejezés hagyományos, közvetlen értelme az, hogy felfoghatatlan. És ez igaz is, de nem meríti ki a misztérium egész jelentését. Tulajdonképpen olyan valamit jelöl ez a fogalom, ami önmagában természetszerűleg fölötte áll a megismerésnek, ezért fogalmakban nem zárható. A valóság szentsége, az isteni lét mi volt a misztérium, amely benne megnyilvánul. Nem a meg nem értés benne a legalapvetőbb elem, hanem éppen ellenkezőleg annak felfogása, hogy természet fölötti, más valóságról van szó. Minél világosabb ez a felismerés, annál inkább misztérium számunkra a misztérium, egyben ismeretünk is annál tökéletesebb róla. Ebben az értelemben csak Isten színelátásában lesz számunkra tökéletes, és tökéletesen misztérium az Isten, amikor közvetlenül, mint az egészen mást szemléljük majd őt. Befejezésül idézzünk 6. Pál pápa, Szent 6. Pál pápa hitvallásából, Isten népének hitvallása. Isten tulajdonságairól ezt írja: hiszünk az egy Istenben, aki teljességgel egy, az ő legszentebb lényegében és minden más tökéletességében, minden hatóságában, minden tudásában, gondviselésében, akaratában és szeretetében. Ő az, aki van, miként Mózesnek kinyilatkoztatta, és ő maga a szeretet, ahogyan János apostol tanította. Ez a két név, lét és szeretet fejezi ki legjobban az ő valóságát. Ezt a valóságot nyilvánította ki nekünk ő, aki megközelíthetetlen világosságban lakozik, és akinek neve mindenek fölött van, fölülmúl minden dolgot és minden értelmet. Az egy Isten képes arra, hogy önmagát igazán és teljesen megismertesse velünk. Mai napon őrá próbáltunk gondolni, róla szólni valamit is, megkérdezve, ki az Isten, és hogy milyen az Isten. Őt kérjük, áldjon meg bennünket, és vezessen el a benne való élet teljességére, az üdvösségre. Úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.